Nyitott, kíváncsi, folyamatosan fejlődni vágyó építész iroda vagyunk. Ezért jövünk, megyünk, nyüzsgünk, tájékozódunk, és rendszeresen hívunk az irodánkba szakembereket, hogy kérdezzük és meghallgassuk őket izgalmas építészeti témákról, és olykor vitázzunk is velük. Ezeket a beszélgetéseket a szélesebb közönséggel, veletek is örömmel megosztjuk. Tartsatok velünk, hallgassátok a Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját. Molnár Zsuzsanna vagyok.
Jó néhány évvel ezelőtt terveztünk egy épületet, és az épületnek az alapkötőt kiásásakor rengeteg földmennyiség szabadult fel, aminek a deponálása, meg szállítása nagyon messzire, az nagyon sok pénz lett volna, és tök szerencse volt, hogy egy másik építkezés volt nem messze attól a helytől, ahol ez az építkezés volt, ahol majdnem pontosan annyi földre volt szükség a különféle feltöltésekhez, mint ami ott felszabadult. Na most a digitalizáció szerintem ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni, mert csak arra van szükség, hogy az, akinek van, és pénzbe kerülne neki az, hogy ne legyen, a másiknak pedig az kerülne pénzbe, hogy legyen, ez a kettő megtalálja egymást. És úgy gondolom, hogy az internet különféle fórumok erre nagyon nagy lehetőséget biztosítana, hogy akkor nekem kell 6 darab 1.80x2.10-es ablak, neked meg pont bontásból származóan van ilyen, csak az a kérdés, hogy megtaláljuk egymást, vagy nem.
Amikor arról beszélgetünk, hogy milyen témákat dolgozzunk fel itt a Beszélő építészetben, rendszeresen felmerül a fenntarthatóság témaköre. Nem véletlen, hiszen ma már elengedhetetlen, hogy az építészek aktívan foglalkozzanak a témával. Ennek megfelelően előző adásunkban a körforgásos gazdasággal, ezen belül az építészet körforgásosságával foglalkoztunk. Most pedig ennek a témának egy szeletéről, az építési bontási hulladékok feldolgozásának, újrahasznosításának lehetőségeiről beszélgetünk. A Bánáti és Hartwig építész irodát Hartwig Lajos, az iroda egyik vezető tervezője, illetve Kuruc Regina, az iroda VEL tanácsadója képviseli. Vendégünk Petrovszky Krisztián, aki több mint 10 éve foglalkozik az építőiparban keletkező hulladékok kezelésével, valamint a másodnyersanyagok minél nagyobb arányú hasznosításával, ezáltal pedig a környezet terhelésének csökkentésével. Krisztián, mit látott az építőiparban, minek hatására fogalmazódott meg önben, hogy tennie kell a környezetvédelemért, és milyen választ adott mindenre?
Így előjáróban megjegyezném, hogy nagy öröm számomra, hogy minden területen foglalkoznak a környezetvédelemmel. Nekem ez egy fontos szívügyem. Én legelőször ilyen művezető, meg építésvezető voltam. 2005-ben kerültem bele az építőiparba. A családunk tulajdonában van egy nagy építőipari cég, aki útépítésekkel, autópálya kivitelezésekkel, bányaműveléssel, rekultivációval foglalkozott. 4-es metróba építettünk megállót, annak a földmunkáját, tehát óriási mennyiségű földeket és bányaterméket mozgattunk meg, tehát volt olyan hónap, amikor 750 ezer köbméter anyagot építettünk be egy autópályába, és nekem, mivel környezetvédelmi volt az első diplomám, illetve kertész technikus a legelső szakmám, a környezet az engem mindig is megérintett, és rossz volt látni, hogy olyan anyagokat elpocsékolunk, amik valójában haszonanyagok lehetnének, és nyilván egy üzleti modellbe beilleszthető az a kép, hogy az az anyag, ami egy beruházáson fölösleges, lehet, hogy egy másik beruházáson az hasznos és használható anyag lenne, és 2008-ban alapítottuk meg a Clean Weight, kifejezetten ezek a másodnyersanyagoknak a céljának a megtalálása volt. Legelőször mindenféle ilyen önkormányzati projekteket próbáltunk keresni, meg kreálni, hogy egyáltalán ezeket a kitermelt anyagokat mire lehetne felhasználni. Amikor ezzel már éveken keresztül így foglalkoztunk, akkor utána így szélesítettük a spektrumát a hulladékkezelésnek, és akkor itt jöttek be az építési bontási hulladékok, és gyakorlatilag 2010 környékén kezdtünk el foglalkozni a települési hulladék meg a rekultivációs tevékenységgel, és akkor ez 2018-ban már Magyarországon van egy ilyen okhír, egy környezetirányítási rendszer, amiben benne vannak a különböző hulladékos információk, és a második legnagyobb hulladék mennyiséget kezelő cég lettünk 2018-ban, 19-ben is, mert még ott tovább növekedett. Tehát egyedül a Mátrai erőmű kezel több hulladékot az országban, mint mi. Mert 1 millió 100.000 tonnáról beszélünk éves viszonylatban. Ezeknek nagy része azért építési, bontási hulladékon belül a mélyépítésekből kikerülő földszerű anyagok, tehát ez különböző agyag, homok, sóder, meddő, lösz, tehát ezek az anyagok, és a települési hulladék, illetve az építési bontási hulladék az nyilván egy kisebb százalék, de így is elmondhatjuk, hogy a Magyarország építési bontási hulladéknak, annak a tizenvalahány EVC kódnak, a 20-25%-át azt mi kezeljük.
Ha már a hulladékokról beszélgetünk ebben a műsorban, igaz, hogy pár dolgot már említett, hogy mi az, amit kezelnek, feldolgoznak, de mit is értünk pontosan hulladék alatt?
A hulladék a jogi megfogalmazás szerint az, hogy a tulajdonosa megválik, vagy szándéka szerint megválni köteles a hulladéktól. Tehát ahhoz, hogy egy hulladék legyen, ahhoz számtalan pontnak kell teljesülni. Tehát nyilván egy értékes anyag is válhat hulladékká, hogyha azt a nem megfelelő helyre és a nem megfelelő ember és időben teszi ki. Tehát itt ugyanaz az anyag, érdekes a megközelítés, de ugyanaz az anyag jogilag lehet hulladék is, és lehet nem hulladék is. Tehát ahhoz, hogy a hulladék státusza megszűnjön valaminek, ahhoz különböző dokumentumokkal és papírokkal kell igazolni, hogy ez az anyag, ez képes betölteni az elsődleges nyersanyag helyett azt a funkciót, amit egy elsődleges nyersanyagnak be kell tölteni. Ha csak a jogi megfogalmazásból indulnánk ki, hogy egy anyag akkor válik hulladékká, hogy a tulajdonosa meg akar tőle válni, akkor egy használaton kívüli tévé is lehet adott esetben hulladék, de nyilván alapanyag is, mert hogyha azt beszállítjuk egy olyan intézménybe vagy létesítménybe, ahol azt az anyagot azt képesek újra használni, vagy újra hasznosítani, akkor az az anyag nem hulladék. De az nagyon fontos, hogy a jogi menetrendjét ennek az egésznek vannak ezek az end of waste kritériumok, amit az Európai Unió vezetett be, tehát ezeket a kritériumokat teljesíteni kell egy anyagnak, és akkor szűnik meg a hulladék státusza.
Lépjünk vissza a tervezőasztal mellé. Mi mentén gondolkodhat az építész arról, hogy az általa tervezett épületekben milyen építőanyagok kerüljenek, illetve hogy helyet kaphatnak-e benne másodnyersanyagok is?
Hát az a nagy baj szerintem, hogy az építész mostanában nem gondol erről még semmit. Egy építész, amikor kap egy telket, lehetőleg zöldmezős beruházás, akkor fogja a ceruzáját meg a skicpuszt, és elkezd rajzolni, és hát jó nagy részben hazánkban sajnos még nem gondol arra, hogy ne a tűzéttelepről vagy egyéb megrendelésekből szerezze be azokat az anyagokat, amiből az épületet megtervezi, hanem esetleg lehetséges újrafelhasználása is bizonyos anyagoknak. De a könnyebb végét ott lehet megfogni, mikor egy épületet újítunk fel. Illetve, amikor azzal szembesülünk, hogy azon a telken, esetleg ahol új házat kérnek tőlünk, áll egy épület, és esetleg azt lehetne használni, vagy pedig, hogyha nem lehet használni, akkor annak az alkatrészét, amikor elbontottuk, lehessen használni. Tehát az első kérdés ugye itt az, hogy a tabula rasa, mint építési alapállás, az helyese is, valószínűleg, hogy nem. Tehát az esetek nagyon nagy részében található épület a telken, és amikor átalakítunk esetleg egy épületet, akkor úgy gondolom, hogy ennek a hulladékhasznosításnak sokkal egyszerűbb, kézzelfoghatóbb kapcsolata van magával a tervezőasztallal, mint egy új épület esetében. Tehát, hogyha egy épület felújítás van, akkor csak egy példa, hát alap esetből az ablakokat úgy fogják, aztán kidobják, és helyette új ablakokat raknak be, anélkül, hogy elgondolkodnának azon, hogy biztos, hogy így kell ennek lenni, tehát, hogy biztos, hogy annyira rosszak azok az ablakok, vagy olyan szerkezeteket, amiket esetleg lehetne még használni, például nagyon jó példákat látunk arra, hogy homlokzatburkolatokat lebontanak és felhasználnak padlóburkolatnak, vagy például, ahogy mi az új irodánkban a meglévő ablakszerkezeteket nem tudjuk használni a homlokzaton, mert hűtések és nem felelnek meg energetikai követelményeknek, de kibontottuk őket, és a tárgyalók határoló falainál használjuk fel. Tehát úgy gondolom, hogy megvan a lehetőség, hogy sokkal több hulladékot hasznosítsunk épületekben, mint ahogy most hasznosítunk, csak azt gondolom, hogy erről még meg kell győzni az építészeket. meg kell győzni az építészeket, hogy ezek használható és akár még műszakilag is nagyon megfelelő cuccok. Arról is meg lehet őket talán győzni, hogy ennek megvan a maga esztétikája, ami szerintem önmagát építi. Tehát, hogy lesz az az időszak, amikor, hogyha valamin az látszik, hogy újra hasznosított, és nem vadi új, de ennek megvan a maga kipárolgása, a maga üzenete. Ez egy hasznos és vonzó alternatíva lesz az építészek számára is. Ezt a podcastot például most azért csináljuk, hogy ennek a gondolatnak egy kicsit becsatornázását adjuk az építészek számára is.
Mondod, hogy az építészek gondolkodásában ez nem tölt be egy elsődleges szerepet, de hát nem véletlenül vagyunk itt most sem, hiszen itt is ülnek építészek, és hát gondolunk erre, és foglalkozunk is ezzel, és az sem véletlen, hogy Regina itt van a körünkben, aki VEL tanácsadóként és LEED szakértőként támogatja az iroda munkáját, és azt hiszem, hogy te is nagyon sok irányt mutattál abban, hogy hogyan érdemes gondolkodni erről a kérdésről.
Tetszett Lajosnak az elbeszélésében az, hogy ki a felelős. Tehát, hogy kitehető felelős, és szeretünk másra mutogatni, hogy felelős az építész, felelős a tulajdonos, hogy milyen épületet szeretne, felelős a hatóság, hogy mit ír elő, felelős a felhasználó, hogy ő miért hajlandó fizetni. Tehát ez egy elég bonyolult felelősségi kör. Én szerintem, ami sokat segíthet, hogyha egy integrált tervezésben gondolkodunk, hogy nem csak az építészre hárítjuk ezt a feladatot, hanem megosztjuk az épületgépész tervezővel, az energetikus tervezővel, a hulladéktervező szakértővel, mert már ilyen is van, környezetvédelmi szakértővel, és együtt kitézünk egy világos célt. Hiszen Lajos is mondta, hogy valahogy motiválni kellene az építészeket és a mérnök szakmát, és hogy mivel lehet motiválni. Szerintem azzal lehet motiválni, hogyha világos célok vannak. Most világos célt ki tudunk tűzni magunknak is, de sokat segít, hogyha van egy külső fél, egy harmadik személy, aki bírálja a munkánkat. Tehát nem mi határozzuk meg azt a szintet, amit meg kell ugrani, hanem egy minősítési rendszer. A fenntartható minősítési rendszerek közül van például a LEED, a BREEAM és a DGNB, amik mind elismerik azt, hogyha ilyen erőfeszítéseket teszünk. Például a DGNB az több mint 20%-ban foglalkozik a hulladéknak a felhasználásával. A LEED-ben van kötelező kredit is, hogy tervezni kell a hulladéknak a felhasználását, és vannak opcionálisan választható kreditek, ahol pedig nagyon bő a paletta. Tehát lehet kapni egy pontot, hogyha 25%-ot használunk fel újra, két pontot, hogyha 50%-ot, három pontot, hogyha 75%-ot, és ebbe még beleveszi azt is, hogy ezeknek milyen a hatásmechanizmusa. Tehát, hogy mit tudunk a környezetünkben javítani. Például hatásra vagyunk az üvegház hatást fokozó gázoknak a kibocsátására, a vízfelhasználásra, savasodásra. Ezekre mind-mind hatással van az építési tevékenység. Úgyhogy én mindenképpen onnan indulnék ki, hogy egy integrált tervezéssel egy csapatot összetenni erre, akik elindulnak egy előzetes vizsgálattól, és a tervezési folyamatban végigvezetik a terméknek, az épületnek az egész életciklusán, tehát a bölcsőtől bölcsőig.
Szerintem a lakók gondolkodásmódjába kellene legeslegelőször belecsempészni azt, hogy igenis nekem tud olyan jó lenni egy felújított, vagy egy régebbi anyagokat felhasználó épület is. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy nem feltétlenül az új az, ami csak jó lehet. Ez az egyik. A másik az az, hogy úgy elbontani, vagy úgy szétszedni egy épületet, hogy a korábban beépített anyagok minősége az olyan tudjon maradni, hogy ezt egy másik épületbe is föl lehessen használni, az költségesebb legtöbbször, mint hogyha oda megyek egy géppel és szétrombolom az egészet. Már csak a szelektív bontás az egy előrelépés az ilyen rombabontáshoz képest, hogy szelektáltan szedem szét az épületet, de az is drágít rajta. Addig, amíg nem jutunk el odáig, hogy egy beruházó már úgy kalkulál a költségvetésében, hogy igenis anyagi forrás biztosít arra, hogy ezeket az épületeket úgy szedjük szét, akkor lépjünk tovább. Igen, mondjuk van egy beruházó, aki megfinanszírozza azt, hogy úgy szedjék szét azt az ipari épületet, mondjuk, ahol korábban volt 1000 darab nyilászáró, külső, belső, homlokzati burkolat, faszerkezet, fémszerkezet, tehát annyi gyönyörű épülettel találkozunk, ami menthető dolgokkal van fölépítve, és a fantáziánk rögtön elindul, hogy ezt mennyi számtalan helyre be lehetne építeni. De ott jön a következő kérdés, hogy ezeket az épületeket, ha szétszedjük, és mondjuk ki is fizette valaki, hát el kell tárolni. Most az, hogy nyilászárókat tároljunk nem látható projekt és cél reményében, az tároló helyet követel. Na most, mivel nincs a folyamat és a rendszer kiépítve, ezért el tudunk jutni odáig, hogy szelektíven bontjuk, megmentjük az épületeket és eltároljuk, de hát milyen beruházás lesz majd, aki ezeket fel fogja használni. Akkor a minősége a különböző anyagoknak, hogy azt mennyire lehet megvédeni, megóvni, és a szabványoknak mennyire képes megfelelni egy 50 vagy 100 évvel ezelőtt épített bármilyen típusú építőanyag, ez nyilván nem az én asztalom, de ez megint egy kardinális kérdés. Összességében a megszokás az az, hogy építünk egy épületet, mennyire egyszerű, mennyire szép, mert megérkeznek a különböző kereskedelmi pontokból a vadi új nyilászárók, a vadi új burkolatok, raklapon becsomagolva, és ennek az ökológiai lábnyomát nem követi senki. Tehát nem tudja azt egy egyszerű földi halandó, mondjuk aki kijön mondjuk egy egyetemről, és mondjuk egy műszaki végzettséget szerez, hogy mondjuk egy darab, nem tudom milyen hőáteresztő képességű nyilászáró, ami műanyagból van elkészítve, annak mi az ökológiai lábnyoma, hány év az életciklusa, és ha mondjuk eljut oda, hogy újrahasznosításra kerül majd 10-20-30-50 év múlva, az mennyire könnyen újrahasznosítható. Tehát én például nagyon sok helyen javasoltam már azt, és előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen index, tehát most nem csak a hőáteresztését kellene egy nyilászáróra ráírni, hanem azt is rá kellene írni, hogy mondjuk mennyire könnyen újrahasznosítható. De én az összes építőanyagra ráírnám azt, hogy újrahasznosíthatósági szempontból ez mennyire könnyen újrahasznosítható, és a tervezésnél már olyan anyagokat lehetne előnyben részesíteni, aminek az újrahasznosítása könnyű, az életciklusa hosszú, és ezt elő lehetne írni. Akkor a másik, ami nagyon lényeges, hogy Európai Uniós elvárás, hogy az építési bontási hulladékot 2020-ra 70%-ában újra kell hasznosítani. Ezt már javában teljesítettük, de hol van az előírva, hogy mondjuk, ha építünk 2020-ban egy épületet, akkor abban hány százalékban kell újrahasznosított anyagnak lenni. Tehát előállítunk egy kínálatot azzal, hogy lesz 70 egységnyi újrahasznosított anyagunk, de nem állítunk mellé keresletet, hogy azt a 70 egységnyi újrahasznosított anyagot hova rakjuk be. Tehát problémák vannak a rendszerben, amit nyilván szabályozási oldalról kell kezelni.
Azt gondolom, hogy szabályozási oldal az a legnehezebb, meg a leglassabban mozgó dolog. Ennél csak egy lassabban mozgó dolog van az, hogy a tudatmódosítás, tehát jó értelemben az, hogy az embereknek a felfogásába egy kicsit bele kellene kúszni ezzel a problémakörrel. De a leggyorsabb változás az, hogyha ez gazdaságosság tehető.
Az a baj, hogy különböző életkorú épületeket bontanak el. Tehát most, hogyha ezt föl lehetne a 18. század, nyilván én nem építész vagyok, hogy milyen típusú anyagokat használtak föl azokba az épületekbe, és ahogy megyünk végig az ipari forradalom különböző újítások, új anyagok bevezetése, egyre bonyolultabb, nehezebben újrahasznosítható anyagok kerültek be az épületekbe. Tehát megvan minden építési anyagnak, hogy hova lehet eljuttatni, és a lehető legolcsóbban kihozni a bontást és a szállítást, és a megválok tőle című fejezet. Most az, hogy úgy tudok tőle megválni, hogy nekem azért fizetnem kell, vagy úgy tudok-e megválni, hogy én azért pénzt kapok, tehát egy épületen belül nagyon-nagyon kevés az a hulladék vagy alapanyag, amiért én, mint bontó vagy kivitelező cég pénzt tudok kapni. Ilyen szempontból nem vagyok nagyon optimista, hogy mi a realitása annak, hogy szétszedjünk egy épületet, és azt újra felhasználjuk. Például most megjelent egy tanulmány, pont a vízműépületnek az elbontása, ami a Dózsa György út sarkán volt, hogy miért kellett ezt az épületet elbontani, hogy miért nem lehetett átalakítani, és akkor valaki behozott egy külföldi példát, pont károsanyag kibocsátás szempontjából elemezték, hogy fölépíteni egy épületet, és utána az életciklusa lejár 40 év múlva, még mindig kisebb kibocsátás felújítani azt az épületet, mint teljesen lebontani, és egy vadi újat építeni. Viszont ezt a beruházói oldalról nézem, és tudom, hogy hány négyzetméter bérbeadó irodafelületet akarok megcsinálni, és a jelenlegi épületnek az adottságai azok mit hoznak, akkor ez egyszerű matematika meg számítás, hogy én mit szeretnék abból kiértékesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy azt az irodapiac és a bérbeadási piac nem tudom, hogy mikor fogja önmagától hozni, és a bérlőknek a szándéka és a bérlőknek az elvárása, hogy én azért szeretnék oda költözni hozzád, és mondjuk azért vagyok hajlandó többet fizetni 5 euróval négyzetméterenként, mert mondjuk neked mennyiféle tanúsítványod van, és újra hasznosítottad az anyagot. Tehát én lehet, hogy pesszimista vagyok, de abból az irányból közelíteném ezt meg, hogy igenis, én mindig abban hiszek, hogy amikor sok ember mérges egy ügytől, vagy sok ember lesz szomorú, mondjuk, mert az árokparton hulladék van elszorva, amikor 10 ember mérges, az még nem probléma, de amikor már 200 000 ember mérges valami miatt, akkor már ott valakinek lépni kell. Tehát én inkább abban hiszek, hogy lehet, hogy a szabályozás az nem egy jó út, de ugyanúgy, ahogy azt elő tudták írni, hogy 70%-át újra kell hasznosítani, én nyilván a szakmával egyeztetve, én kötelezően előírnám, hogy igen, építsetek új épületet, most már január 1-től csak hiper-szuper, majdnem ökoház legyen és önfenntartó, stb., hogy energia mérleg szempontjából jó legyen, de igenis használjatok fel benne kötelezően x% újra hasznosított anyagot, mert szerintem így lehet elérni azt a célt, amit szeretnénk.
Mindaz, amit most elmondott, azt hiszem, hogy nem igazán a derűlátás irányába mutat, viszont Regina nekem elég sokszor szokott mesélni olyan dolgokról, amik mégiscsak a reményt egy kicsit felvillantják, és hogyha visszakanyarodunk oda, amit még említette az ablakok kapcsán, hogy milyen jó lenne, hogyha tudnánk azt, hogy az ablak pontosan miből készült, és ezek az anyagok hogyan hasznosíthatók újra, erről eszembe is jutott az, hogy létezik már olyan, hogy egy terméknek lehet egy útlevele, ami talán választathat erre a kérdésre, amit Krisztián mondott itt. Miről is van szó pontosan?
Hagy induljak el onnan, amit Krisztián mondott, hogy ez még sajnos nem állt össze egy rendszerré, ezzel egyetértek, hogyha összeállt volna, akkor szerintem nem ülnénk itt. Hát morzsák vannak, tehát én a Green Deal-től is sokat várok, és hogy hamarosan megjelenik néhány héten, hónapon belül az európai levels előírás, szerintem az is segíteni fog, és hogy mivel tudjuk ezeket teljesíteni. Ezeket környezeti terméknyilatkozatokkal, úgynevezett LPD-kkel tudjuk teljesíteni, ami azt jelenti, hogy egy építési termékről megtudjuk, hogy az előbb említett környezeti hatásokban mekkora részt vállal. Tehát az, hogy egy terméknek van LPD, ez még nem teszi jobbá a terméket, hanem megismerjük, hogy milyen a termék. Tehát az LPD Nyugat-Európában már közismert, és a gyártók használják is, és az lenne jó, hogyha Magyarországon is lennének ezek a környezeti terméknyilatkozatok, és akkor a helyi adottságokhoz tudnánk ezt számolni, mert az a probléma, hogy egy budapesti kivitelezés esetén nem tudunk magyar adatokkal számolni, teljesen más mutatnak a svájci-német adatbázisok adatai. Tehát kellenek hozzá ezek az LPD-k, és kell hozzá egy adatbázis, és sokat segítene, hogyha a termékeket nyomon tudnánk követni ezzel az útlevéllel, amit említettél. Ez az útlevél, ez nagyon sok információt tudna magában sűríteni, és ez azt jelenteni, hogy nyomon tudjuk követni a terméket a bölcsőtől a bölcsőig, ahogy beszéltük.
Amit Krisztián mondott, arra reagálnék, hogy igazából lehet, hogy szabályozással nagyon sok mindent lehet változtatni, illetve jobb irányt szabni, de nekem az a szűk időtávra vonatkozó tapasztalatom, hogy azért az attitűd változás az lehet, hogy gyorsabb alkalmas, mint a szabályozások változása, és itt a különféle certifikációknak a hihetetlen gyors előletörésére gondolok. Tehát ma már irodaházat anélkül, hogy valami fajta környezetvédelmi minősítése ne legyen LEED vagy BREEAM, sőt nem is akármilyen, tehát lehetőleg minél
legjobb. Ma már irodaházat nem építenek, mert a bérlők elvárják, és teljesen nyilvánvaló, hogy ki is fizetik azt a néhány euróval több bérleti díjat, ami lehet, hogy nem is csak néhány euró. Azért, mert azt gondolom, hogy az, hogy a földbolygót meg kell őrizni magunknak, ez a gondolat már átment. Valahogy átment cégek vezetésébe, értelmiségbe, és nem kérdőjelezi meg senki. És ez egy olyan szép hívó szó, amit ma már azt gondolom, hogy aki felelősen gondolkodik, egy céget vezet, vagy bármilyen nagyobb beruházást felügyel, ezt magáévá tette. A körkörös építészet az még nincsen ebbe a gondolatvilágba ennyire, szerintem. És azért is gondolom, hogy ezzel nekünk foglalkozni kell, és nagyon tisztelem, amit csinálsz egyébként, Krisztián, mert hogy ez egy nagyon fontos dolog, és valószínűsítem, hogy a következő 10-20 évnek az egyik legfontosabb kérdése itt, ami az építészetet, építészeket érinti, a környezettudatosság mellett, illetve annak részeként ennek az építészetnek, tehát a felhasznált anyagoknak, az újrafelhasznált anyagoknak az alkalmazása, illetve valószínűleg tovább lehet menni, tehát meg lehet nézni azt a kérdést, hogy miért van az, hogy megvásárol egy svéd cég egy meglévő és nem is rossz állapotban levő épületet, persze, hogy ledózerolja, mert már úgy vette, hogy le fogja dózerolni, tehát ő nem épületet vásárolt, hanem telket vásárolt. De hogyha mondjuk ez esetleg kicsit átalakulna, hogy azt nézzük, hogy ez az épület most 20 ezer négyzetméter, nem 40, és ezt vegyük tudomásul, és akkor 20 ezer négyzetmétert ott használunk, aztán majd 20 ezeret majd építünk valahol máshova, vagy esetleg veszünk egy másik 20 ezer négyzetméteres épületet, és úgy foglalkozunk vele. Szóval ez az, ami valószínű, hogy egy attitűdváltozás kell, hogy itt végbe menjen, mert ma nem így gondolkodunk. Ma úgy gondolkodunk, hogy dózer. De szerintem egyrészt szabályzással karöltve, tehát lehet olyan szabályokat hozni, mint nem tudom, van-e már ilyen szabályzás Budapesten, hogy 100 évnél idősebb épületet nem bontunk le. Nincs ilyen szabályzás még, de van róla szó, de lehet ilyen szabályokat hozni. Sőt, lehet olyan szabályokat is hozni, hogy Isten tudja, milyen dolgokat kell megvizsgálni ahhoz, hogy egy épületet lehessen bontani. Szóval a bontási engedélyek sokkal szigorúbban kezelése. Mert ugye most vizsgálják a bontásokat olyan szempontból, hogy veszélyes anyag, meg még tudom, de aztán semmi más. Ja, meg városképi szempontból, meg hogy nem műemléke. De ezeket a folyamatokat úgy gondolom, hogy okosan lehet szabályozni, és ez segít abban az attitűdváltozásban is, ami szerintem végbe kell, hogy menjen.
Nekem az a meglátásom, hogy ami egy olyan ideális helyzetben van egy ország, ahol alapanyagok állnak rendelkezésre, illetve ha elfogy, akkor lehet importálni, számtalan burkoló anyag érkezik Olaszországból például, de én azt gondolom, hogy a kényszer is előbb-utóbb, mert nyilván itt a körkörösségnek a lényege az, hogy az Európai Unió kiszámolta, hogy a különböző ásványi anyagokból mennyi áll rendelkezésre, melyik ásványi anyagból mit állítunk elő, és a növekvő lakosság szám mentén a nyersanyagoknak a felhasználása hova vezet 10, 20, 30, 50 év alatt, és nyilván ezt nem lehet örökké csinálni, hogy kitermelünk egy elsődleges anyagot, felhasználjuk, és utána hulladék lesz belőle, mert előbb-utóbb el fog fogyni. De még elméleti síkon tartunk ott, hogy igen, ez majd egyszer el fog fogyni, de még van. És ahogy közelíteni fogunk e felé, és már tényleg nem lesz, vagy tényleg látjuk az útnak a végét, akkor ez a fajta kapálózása a körkörösség felé, akkor ez fel fog gyorsulni. És akkor már több pénzt is kénytelen lesz a gazdaság arra áldozni, hogy igen, azt az épületet, tényleg föl kell dolgozzam, és tényleg külön kell szedjem az alapanyagokat, mert nincs már máshonnan kitermelendő anyag, de jelenleg még van. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nyugalmi időszak, látjuk, hogy van egy hosszú alagút, az alagútnak a végén nem fény van, hanem sötétség, és akkor mi próbálunk bevilágítani az alagútba, és próbálunk úttörő szerepet betölteni ebbe az egészbe, és minél jobban haladunk majd előre, én azt gondolom, hogy ez egyre jobban evidenciává válik, és az ilyen beszélgetéseknek nem lesz létjogosultsága, mert már minden építésznél, meg minden hulladékfeldolgozónál, meg alapanyag, tehát nem bányák lesznek, hanem újra hasznosító recycling centerek, ahol ezeket az anyagokat 100%-ban, vagyis ahány százalékban lehet, vissza kell juttatni az építőiparba, mert nem lesz elsődleges nyersanyag. Tehát ez az egész körkörösség mögött ez található.
Támogathatja ezt a folyamatot a digitalizáció?
8 ilyen innovációs díjat nyertünk már ezzel a szoftverrel kapcsolatban, ami a kereslet és kínálat összekapcsolásán, meg összehangolásán dolgozik, és minden héten valami egyeztetésen vagyok. Jelenleg is a hulladékgazdálkodási rendszernek az átalakítása zajlik, és nem tudom még, hogy milyen formában vagy hogy, de lesz ilyen rendszer, és hogyha ez működésbe lendül, akkor gyakorlatilag az összes beruházás digitálisan összehez kapcsolva, összekapcsolhatóvá válik egymással, illetve a kereslet és a kínálat összehangolására lehetőség lesz, illetve az összes olyan típusú információ, mint hulladéklerakó, hulladékhasznosító telep, rekultiválandó bánya, szennyezett területek, egyéb hasznosítási lehetőségek, illetve jövőbeni projektekhez, mert állami oldalról is egy elvárás lehet, hogy én, hogyha tervezem a beruházásaimat, mint állam, és vannak olyan típusú beruházások, ahol keletkeznek anyagok, meg vannak olyan típusú beruházások, ahol meg szükségesek anyagok, hát akkor nyilván időben azt úgy kellene megtervezni, hogy ne az legyen előbb, amihez kell az anyag, hanem az legyen időben előbb, amiből plusz anyagom van, és így egy ilyen nyersanyagáramlást lehetne összehangolni, ami nyilván a magánpartnereknek, a magánberuházásoknak is egy jó dolog. Tehát én napi szinten azzal foglalkozom, gyakorlatilag 15 éve, hogy az ilyen beruházásoknál pluszként keletkező anyagot, hogy lehetne a lehető legrövidebb idő alatt, legkisebb szállítási távolsággal, a legköltséghatékonyabban úgy megoldani, hogy win-win szituáció legyen mind a két beruházónak, és ezzel én nagyon sok beruházást tudtam úgymond megnyerni, úgyhogy környezetvédelmileg is, pénzügyileg is, minden szempontból egy ideális helyzet állt elő, és akkor ezt, hogyha ki tudjuk terjeszteni digitálisan az egész országra, az összes beruházásra, hát akkor az egy tök jó szituáció.
Azt hiszem, hogy ez a téma kimeríthetetlen, és még nagyon hosszan beszélgethetnénk róla, de lassan az időnk is a végére ér. Vannak pessimistebb és optimistebb meglátások is, de valahol ott láttam a metszéspontot, és azt talán mindannyiuktól el is hangzott, hogy egyfajta szemléletformálásra, vagy a gondolkodásmód átcsatornázására van szükség ahhoz, hogy egy pozitív irányba indulhassunk el ezen az úton, ami a hulladékok kezelését és körforgásban tartását illeti. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy hogy látjátok, hogy hol tartunk most a szemléletformálás tekintetében?
Szerintem itt ezen a területen nagyon az elején tartunk még, és nagyon nagy jelentősége van az olyan cégeknek, mint a Krisztiáné, az olyan szemléletmódnak, ami szintén itt megjelenítődött. És én azt gondolom, hogy itt az attitűdformálásnak az első lépése az információ átadás. Tehát pusztán az, hogy erről beszélni kell, építészeket, nem építészeket, laikusokat meg kell győzni arról, hogy ez milyen fontos, és úgy gondolom, hogyha elég nagy felülete van ennek a gondolkodásmódnak, akkor aki már odáig elérkezett, hogy egy irodaházhoz LEED minősítést kér, az villámgyorsan el fog jutni odáig is, hogy a körkörösség, a hulladékanyagok felhasználása, azok milyen fontosak. Szóval én most a legfontosabb hangsúlyt oda tenném, hogy információ átadás, tudás megosztás.
Igen, az emberekben lehet egy félelem, hogy mi van, ha elfogy. Hát az egyik hírem az, hogy elfogy az, ami nem megújuló, de jó hírem az, hogy nem fogy el az, ami megújuló. Úgyhogy megújuló anyagokban és megújuló energiákban érdemes szerintem gondolkodni. Ezen kívül pedig a felhasználók tudatosítása. Hogyan tudjuk tudatosítani a felhasználókat? Én egy példát hoztam, az Amsterdami Olympic Edge épületet, ahol lehetőségünk van arra, hogy egy virtuális séta keretében bejárjuk az épületet, és itt vannak információs pontok, és itt letölthetjük akár ezeket a terméknyilatkozatokat is, hogy például hogyan lett kredül-tukredül minősítve a homlokzat, vagy pedig az ápadló. És ezzel tudatos döntéseket hozhatunk, és versenyelőnybe kerül az, aki építéskor a környezettudatos és körkörös építészetet választotta.
Jó ezeket a dolgokat hallgatni, őszintén mondom, mert amikor elkezdtem ezzel a hulladék, még akkor ez a fogalom, hogy körkörösség az én fejemben nem létezett, egyszerűen csak az ösztöneim mondatták velem azt, hogy ez így nem jó, és utána az unió részéről jött ez a körforgásos gazdaság, meg körkörös gazdaság, és jó így megtalálni a gondolkodás módját az embernek egy kívülről megfogalmazott, ilyen intézményesített fogalomban. Azt gondolom, hogy ez a jövő. Én minden projekten erre törekszem, minden beruházáson erre törekszem, és szakértőként is nagyon sok ilyen beruházáson dolgozunk, nem csak hulladékkezelőként. És nyilván magam mellett a gyerekek miatt, tehát a gyerekeim miatt képviselem ezt a nézőpontot, mert én azt gondolom, hogy itt a jövő a következő generációké, és én azt szeretném, hogy nekik ez a fenntartható fejlődés, mint fogalom, hogy ez ne csak egy fogalom legyen, hanem ők a gyakorlatban tudják élvezni úgy az életüket, mint ahogy nekünk is volt lehetőségünk élvezni. Tehát én azt gondolom, hogy ezért ebbe az energia, amit belefektet az ember, az ideje semmi nem drága. Mindenkit arra biztatok, hogy a környezet érdekében mindent tegyen meg.
A Beszélő építészetet, a Bánát és Hartwig építésziroda podcastját hallottátok. Az építési és bontási hulladékok sorsáról beszélgettünk, és annak lehetőségeiről, hogy ezek az anyagok miként tarthatók körforgásban. Beszélgető társam volt Petrovszky Krisztián, a Klim VKFT ügyvezetője, Kurucz Regina, a Bánát és Hartwig építésziroda veltanácsadója, és Hartwig Lajos, a BH vezető tervezője. Én Molnár Zsuzsanna vagyok, az iroda kommunikációs szakembere. Köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket, tartsatok velünk legközelebb is.